Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok, üdvözlöm a vonalban Lendvai Prár professzor urat, aki Bécsben él, büszkék lehetünk rá, hogy Magyarországon született, magyar polgárként élt hosszú időn keresztül, aztán világpolgárként is, és a nem túlzása azt állítom, hogy világszerte óriási tekintének örvendő író és újságíró. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A világ sajtót állandóan figyeli, és közben nyilván sok világszerte ismert emberrel beszélget. Az, ami most ezekben az órákban is a Közel-Keleten történik, az az ön megítélése szerint valóban olyan konfliktussá tud, úgy mondjam, fejlődni, ami megrengeti a világot?
Ezt nem lehet valami tudni, mert az események folyamata kiszámíthatatlan. Annyi úgynevezett a zsargon szerint player, szereplő van ebben a középkeleti szituációban, hogy nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni. Ami biztos az, hogy vannak különböző állandó faktorok. Az egyik ilyen állandó tényező az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu félelme attól, hogyha egy hosszabb fegyverszünet, vagy netán egy békés periód jönne, akkor az ő korrupciós ügyeit újra előveszik, vagyis a kormány megbukhat, a szélső jobboldali rasszista szárny megfúrná a kormányt, új választások, és őt akkor valószínűleg elítélnék. Ez az egyik állandó tényező. A másik állandó tényező azonban az is, hogy Izrael állam egy sikertörténet és hallatlan technológiai fölénnyel, amit láttunk most is a Libanonban, ahogy a Hezbollah terrorista szervezet kommunikációs hálózatát gyakorlatilag szétszúzták. Ugyanakkor vannak olyan tényezők is, mint a palesztin lakosság a nyugati parton, a Westbanken, amiket ugye elnyomnak és állandóan zaklatnak. A települők, a kb. 400 ezer ott letelepült lakos, izraeli, ezek mind állandó. Ugyanilyen faktor, persze pozitív értelemben, hogy Szaúd-Arábia trónörököse egy nyitott politikát folytat nyugat felé, és elég messze volt eddig hajlandó elmenni a kapcsolatok javításában Izraellel. Végül persze itt is egy nagy szerepet játszik az amerikai választás. Kérdés az, hogy lehet-e egyáltalán stabilizációról beszélni novemberig. És persze a kérdés a kiszámíthatatlan iráni vezetés is. Úgyhogy itten elég sok tényező játszik szerepet, úgyhogy most a úgynevezett katasztrófa szélén tántorgunk, vagy ez a katasztrófa kitör, vagy ezt lehet stabilizálni, ezt az állandó instabilitást, ezt ma tulajdonképpen én azt hiszem senki se tudja.
Ön rendkívül tárgyilagosan beszélt most, és az az érdekesség, hogy ebben a témában, aki úgy tárgyilagos, ahogy ön mintaszerűen ezt most prezentálta, és ezt nem udvarlásból mondom, az vagy ebben a mai érzelmekkel dúsított világpolitikai megközelítéses világban, vagy az, hogy ez túlzottan arab barát szöveg volt, vagy azt mondja, hogy ez túlzottan zsidó barát szöveg volt, azt szerint, hogy miként érzünk ezzel kapcsolatosan. Emlékszik-e olyan korra az elmúlt évtizedekben, amikor ez egy-egy világpolitikai hatalmas jelentőségű dolgot, akár erről az izraeli arab, illetőleg izraeli palesztin konfliktusról van szó, akár az orosz-ukrán konfliktusról, hogy ennyire átszőtte volna a szurkolók nemzetközi táborának a hozzáállása, hogy az egész világ, ugye a komoly technológiai fejlődés nyomán az egész világ tudja nyomon követni a dolgot, és vagy valaki szíve miatt, mint egy labdarúgó csapatnak szurkol az izraelieknek, a másik pedig a szíve mélyéről jövően az araboknak, vagy az oroszoknak, és vagy az ukránoknak. Ez a faktor valaha szerepet játszott az érzelmi faktor a világpolitikában? A tömegeknek az érzelmi faktora?
Hát nem hasonlítanám össze, ne ragudjon a futballmeccsel, mert ez úgy jelenteni, hogy akkor a futballpályákat elfoglalják, és ott állandó véres összetűzések lesznek, nem csak késekkel, hanem fegyverekkel is. Nem, én azt hiszem, hogy ez volt régebben is, emlékezzem vissza a vietnami háborúra, hogy mi volt Amerikában, hogy bukott bele prezident Johnson. Szóval itten vannak előzményei, de ehhez hozzájárul természetesen egy-két újabb tényező, a kommunikáció hallatlan meggyorsulása, az úgynevezett szociális médiák, hogy különösen az emberek, de különösen a fiatal generáció már nem a televíziót nézi, hanem az úgynevezett szociális médiákat a telefonján, vagy másút látja pillanatok alatt, hogy mi történik. Vannak óriási befolyásoló ilyen technikai trükkök, mint a TikTok, ugye, amelyeket másfél milliárd, vagy nem tudom hány ember lát, és amelyek gyors és felületes, és gyakran eltorzító képet adnak. Ugyanaz, mint mondjuk a világ leggazdagabb emberének, Musknak a szerepe, aki nem elégedik meg azzal, hogy 250 milliárdja van, hanem átvette a Twittert, amit ma X-nak hívnak, és ő mindent megenged, azt is, hogy teljesen hamis híreket adjanak. És ez mind persze a radikálisok oldalát támogatja. Más az ukrán-orosz helyzet, az egy új nyílt véres háború, míg a közép-keleti helyzet gyakorlatilag 1948 óta van, amikor a szomszédos államok megtámadták az új izraeli államot, azóta kisebb megszakításokkal, itt egy védő háborúról van szó, Izrael és az arab szomszédok között, de Ukrajna és Oroszország támadása 2022. február 23-án az orosz támadás az ukrán önálló állam ellen, amely feladta a budapesti memorandumban összes atomfegyverét, ez egy egészen új helyzet. És itt sajnos nem lépnek fel olyan tömegek, mint a közép-keleti viszonylatban. Én szeretném, ha azok, akik tömegesen palesztin zászlók alatt felvonulnak, nagyon gyakran anélkül, hogy tudnák, hogy miről van szó igazában, hogy olyan tömegek jelennének meg Ukrajna mellett is. Erről sajnos szó sem lehet, és úgy néz ki, hogy az emberek kicsit belefáradnak abba a háborúba, amit 40 millió, vagy ma már sokkal kevesebb ukrán vív a cári Oroszország tradícióit öröklő és a bolsevista módszereket felhasználó Putin diktatúrája ellen.
Ön a sok évtizedes munkája során, ezt talán nálunk kevesebben tudják, hogy a Balkán térséggel is eléggé alaposan foglalkozott, általában minden közép-európai országgal, nem csak szülőhazájával, hanem minden közép-európai és kelet-európai országgal részletesen, könyvekben is dokumentáltan. Engem az érdekelne, hogy Itt és most a világszervezet, az ENSZ hatalmas többséggel hoz határozatokat mondjuk a Közel-Kelet kapcsán. A mostani határozata a libanoni támadást, mint olyat, egy kvázi terrortámadásnak bélyegzi meg. Most nem tudom ezt minősíteni, mert ugye valaki úgy gondolja, hogy ez egy igazságtalan határozat, valaki a fordítottját. De azt venni észre, hogy a kelet-európai országok, élükön Magyarországgal, Szerbiával, bizonyos tekintetben Csehországgal, ezekben az október 7-e óta látványosan Izrael oldalán vannak, egy kisebbséget képviselnek, pont olyan országok, amelyeknek a múltjában, a 44-es múltjában, 1943-as múltjában kiemelkedő volt a negatív szerep a zsidókkal kapcsolatosan, és most úgy fordítják le sokan, nem tudományosan, hogy ők a legnagyobb zsidóbarátok, és valamikori nagy Izrael barát szociáldemokraták pedig holmi antiszemitákként vannak feltüntetve. Mivel magyarázza ezt a furcsa történelmi fordulatot, hogy Kelet-Európa Izrael barát a végtelenségig, és a másik oldal pedig inkább megértő a palesztinokkal szemben?
Hát ezt nem értem így egészen egyet ezzel, mert kivéve Magyarországot, amelyik a Európai Unióban Izrael ellenes határozatokat megakadályozott, az a Magyarország, amelyik Ukrajnával kapcsolatban 7-szer vétózta meg a fegyverszállítások és a pénzügyi támogatást Ukrajnának. Itten elég sok történelmi és aktuális ellentmondás van. Én itt nem tudok Csehországgal és Szerbiával foglalkozni, én azt hiszem Szerbia nem vett, nem az Izrael mellett állt, az egyetlen ország, amelyik az EU-ban is, és részben az egyes szavazatoknál az ENSZ-ben az Magyarország volt. Itten nyilvánvalóan egy-két dolog játszik szerepet, egyik a hallatlan barátság, személyes barátság Magyarország és Izrael miniszterelnöke között. Ne felejts el, hogy amikor Netanyahu meglátogatta Magyarországot, azelőtt autóbuszban papír szőnyegnek használták azokat a plakátokat, amelyeken a nagy támogatója az embereknek, Magyarországnak is 400 millió dollárral az elmúlt évtizedekben George Soros Györgyöt gúnyolták ki és támadták meg. Ugyanazt a Soros Györgyöt, akinek az alapjátásadalom Közép-Keleten is a kisebbség, ebben az esetben a palesztin, elnyomott palesztin kisebbség mellett szólt fel, akit megtámadott Netanyahu és fia is, és karikatúrákhoz közöltek. Úgyhogy itt a személyi kapcsolat a két ember között nyilvánvalóan szerepet játszik, és a másik kérdés pedig az, hogy ez egy nagyon érdekes szituáció, mert a Orbán ravassága és rafináltsága abban is kifejezésre jut, hogy abban az országban, a Budapest közepén egy nagy emlékmű van, amely azt mondja, ha jól emlékszem, hogy tulajdonképpen mindenért a német az Sas volt felelős, és az a 200 000 magyar detektív csendőr, amelyek 437 000 magyar zsidó deportálását áttételet Auschwitzba organizálták, azok nem játszottak olyan nagy szerepet, és tulajdonképpen 44 márciusától 90 választásokig nem létezett szabad Magyarország. Én ebben a tekintetben azt is fontosnak tartom, hogy itt ezzel mutatják, hogy Magyarország, a magyar kormány múlt ellenére, és szobor ellenére, és az iskolában tanult hamis történelem könyvek ellenére, a napi politikában jó pontokat akar ebben az értelemben gyűjteni. Itt persze különleges szerepet játszik az Amerikával való kapcsolat is. Szóval itt van egy ellentmondás, de ez az ellentmondás főként Magyarország viszonylatában érdekes.
Ez nagyon fontos. Egy adalék, amire kíváncsi vagyok, hogy hogy gondolkodik erről. Donald Trump Nyugat-Európában egy csomó szélsőjobboldalinak nevezett párt, és azok a politikai erők világszerte, amelyek azokat a történelmi fejleményeket, amelyek a liberális világrendhez kapcsolódnak, felül akarják vizsgálni, azok általában ma Netanyahu barátok jellegzetesebben, és az a bizonyos liberális baloldal, az meg ugyebár inkább palesztin barát. Na most én arra gondolok némelykor, hogy az Orbánnak a történelmi revizionista szellemisége, és Netanyahu és az izraeli szélsőjobboldalnak az ugyancsak hosszú történelmi revizionista volt a között is van, egy elvtársias kapcsolat. Ugye ön nyugati Westbanknek, nyugati partnak nevezi azt, amit Izraelben már nem nevezhetne így, csak úgy, hanem azt kell mondani, hogy Judea és Szamária. És minden jel arra utal, hogyha ők nem akarnak két államot, egy zsidó és egy palesztin államot, akkor ők úgy gondolják, hogy egész Palesztin az egy ország legyen, és az az egy ország egy új történelmi, új régi történelmi magyarázat szerint azért lesz Izrael, mert az az övék, ők az őslakosok. Ez ugyanaz lefordítva, mint amikor az én olvasatomban, mint amikor a magyarok is azt mondják, hát azért ne haragudjunk, Erdély, Felvidék, Délvidék, az eredendően magyar, mi vagyunk az őslakosok, a többiek azok csak úgy a beköltöztek, vagy magyarok, akik elszlovákosodottak, elrománosították őket. Tehát a dolgoknak van egy olyan összefüggése az én olvasatom, hogy amit a Netanyahu csinál, az ugyanaz Pepitában, vagy ugyanúgy, mint amit az európai történelmi, sőt az orosz revizionizmus. Az is hasonlatos. Én így gondolom. Ön hogy gondolja?
Hát ez egy nagyon régi dolog, ugye, és erről rengeteg könyv van, a nacionalizmus gyökerei. Én nem régen voltam Dániában, és akkor arra gondoltam, hogy a nagy, egyébként sokáig kommunista történész, Hobsbawm, bécsi eredetű, de brit és történész, baloldali, az írta egyszer, hogy ezek a történelmi bombák, hogy akkor a dánok, amelyek ugye egy időben megszállták Angliát, akkor most ezek a dánok azt mondhatnák, hogy Anglia, tulajdonképpen Dánia, ez ugyanúgy, mint a Koszovó és a Koszovóban ugye a nagy veresége a szerveknek és a koszovói köztársaság megalakulása és az albánok bevándorlása. Szóval itt a történelem hamisításról is szó van, és akkor én azt hiszem, ezt nem lehet Netanyahu és Orbán személyére redukálni, vagy pedig az izrael és arab államok közötti konfliktusra. Itt még egy nagy dolog szerepet játszik az izrael és arab államok konfliktusában az, hogy Izraelben ugyan egy izraeli nép lakik, de ez az izraeli nép zsidókból áll, és ezért már az 1967-es háború idején is ugye egy kérdés volt, hogy a világzsidósága, ugye még jóval nagyobb, mint az Izraelben élők száma, kétszer akkora, hogy ez milyen álláspontot foglal el. És itt van egy Izrael szempontjából veszélyes tendencia, hogy nem csak a úgynevezett vegyes házasságok, hanem főként az, hogy nagyon sokan elfordulnak ettől az izraeli jobboldali politikáért. És ugyanakkor ez a tragikus iróniája a sorsnak, hogy még azokat is támadják, azok, akik úgynevezett szövetségesei, akik óriási plakátokkal demonstrálnak London és más nagyvárosok utcáin, és a tragikus fejleményeket látni, Németországban is, vagy még Ausztriában is, ugye, hogy antiszemita, vagy szélsőjobboldali tevékenység milyen nagy méreteket öltött olyan országokban, amelyek ugyanakkor mindent megpróbálnak megtenni, hogy a múlttal leszámoljanak, és zsinagógákat állítanak helyre. Szóval ez egy nagyon sokrétű színdarab, ami főként azokat foglalkoztatja, akik direkt érdekelve vannak, vagyis az arabokat, elsősorban a palesztinokat és a zsidókat, elsősorban az izraeli.
Amerikában most olvasom, hogy Donald Trump is pontokat akar az ottani zsidóság körében szerezni, és azt állítja, hogy a demokrata oldal antiszemita, soha nem volt olyan elnök, hogyha megszavazzák a Harris-t, mint ő, aki Izrael ellenes, sőt még antiszemitának is nevezik, és még azt is hozzáteszi Donald Trump, hogy a zsidók is, azok, akik nem rászavaznak Donald Trumpra, azok is felelősek lesznek azért, fenyegeti meg őket, ha ő veszíteni fog, és majd pórul járnak ezek a zsidók. Tehát ez a dolog úgy látszik, a nagy Amerikában, ahol ennek az ügynek teljesen másfajta hagyományai voltak, Donald Trump megjelenése óta egy új dimenziója kerül felszínre. Ez nem félelmetes ön szerint?
Ez is teljesen igaza van. Trump minden tekintetben egy új dimenziót jelentett a hazugság tekintetében, ugye a Washington Post azt hiszem 30 ezer hazugságot talált az első köztársaság elnöki 4 év alatt. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert mutatja önmagában, hogy ő egy tulajdonképpen egy szélámos, a lánya az áttért a zsidó hitre, a beje a Kushner, aki óriási üzleteket csinál, zsidó származású zsidó. Ugyanakkor ő jó pozitív kijelentéseket tett azzal a szélső jobboldali tüntetésekkel kapcsolatban, melyek annak idején hányban volt, 2016-ban vagy 2017-ben, ugye oda vezettek, hogy többen meghaltak, és azon kívül találkozott szélső jobboldali figurákkal is. Mindaz, amit Trump mond, azaz ő adott helyzetben kiszámított demagógiájának az eleme, és ebből a szempontból tulajdonképpen ő egy időzített bomba a világ stabilitása ellen, és ez vonatkozik arra is, amit Közép-Keleten csinálna, vagy a zsidósággal kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy ő Putint is egy halatlanul pozitív figurának tekintette, és azt mondja, hogy 24 óra alatt befejezi az ukrán-orosz háborút. Persze, befejezi annyiban, hogy megszünteti Ukrajna támogatását, és kiszolgáltatja ezt az országot teljesen az orosz katonai fölének. Szóval minden szempontból egy kiszámíthatatlan bomba a Fehérházban, és ma már extrémebb, mint valaha, és olyan támogatói vannak, akik teljesen elvesztették realitás érzésüket, vagy mindenre hajlandók, mint az alelnök jelölt Vance. Szóval ebből a szempontból, hogy mi rossz, vagy mi jó a zsidóknak, ahogy szokták mondani, vagy Izraelnek, az később fog kiderülni.
Ettől a zsidó ügytől teljesen függetlenül mi az ön véleménye arról, hogy mindaz, amit ön elmond, az nyilvánvaló, hogy amerikaiaknak nagyon nagy része számára világos, érthető, és azt akarják, hogy Amerika és a világ érdeke szemszögéből nézve ne lehessen Donald Trump az elnök. Mégis azt olvassuk a legeslegfrissebb felmérésekből, és most már huzamosabb ideje, hogy a két jelölt fej-fej mellett van, cseppet sem jut előre most már egy bizonyos fölfele menet után Harris, és Tehát, hogy az Egyesült Államokban legalább 70-80 millió ember mindezek dacára Donald Trumpot támogatja, és nagyon nem kizárt, hogy ő lesz az Egyesült Államok új elnöke. Mit szól ehhez?
Hát először is ez egy tévedés, a szabad ön korrigálna.
Igen.
Itt most olvastam az Economist mai számában is, hogy a Harris igenis profitált annyira, hogy most mutatják, hogy tulajdonképpen elég világosan megelőzte Trumpot a szavazatok számába. De mi tudjuk, hogy a szavazatok száma nem döntött, mert Hillary Clinton is 3 millió szavazattal többet kapott, mint Trump. Ennek ellenére Trumpot választották. Mert a 8 úgynevezett swing state, vagyis Pennsylvania, Montana, stb. Határozza meg Michigan, hogy ki lesz az elnök, mert ugye az elnököt ezeknek a képviselői, az államok képviselői választják meg. Tehát ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy igen, ez már nem úgy van, Harris már vezet, de még mindig ezekben az államokban nem világos, hogy mi lesz a döntés. Igen, teljesen igaz, szóval még ha nem is választanák meg, az egy borzasztó veszély, hogy ennyi ember támogatja a Trumpot. Én valaha csináltam egy filmet Magyarországról, és ott beszéltem az akkori termelő szövetkezet vezetőivel, elfejtettem a nevét, aki származású, nagyon érdekes ember volt, aki azt mondta ebbe az interjúban, hogy Magyarországon a butaság egy nagy hatalom. És ez sajnos Amerikára is vonatkozik, és tekintettel erre a úgynevezett szociális médiára, a TikTokra, arra, hogy ugye erről már Sinclair Lewis írt a Main Street nevű híres könyvében, ugye a kisvárosok, amik nem egyenlőek New Yorkkal, vagy San Francisco, vagy San Diego-val, hogy ott más törvények uralkodnak. Ebben benne van a fehér, protestáns, nem most bevándorló kisebbségnek az aggodalma, hogy a feketék és most már a ázsiaiak fogják a többséget alkotni. Ez mindegy szerepet játszik, és ez egy szörnyű dolog, hogy nem tudjuk, senki se tudja, hogy mi lesz a végeredmény, eltekintve attól, hogy Trump még képes egy végeredmény ellen is szélsőséges barátjaival valamit csinálni. Ez sajnos egy kiszámíthatatlan tényező, hogy egy országban, ahol megválasztották kétszer Obamát és kétszer Clinton, Trump kétszeri megválasztását sem lehet kizárni.
A butaság hatalom, különösen azért, mert amennyi jó van a technológiai fejlődésben, ugyanannyi rossz is van, és az egyik rossz az az, hogy a nagyon befolyásolható, kiegyensúlyozatlan emberek milliói könnyen befolyásolhatóak ugye a gonosz által, a rossz oldal által, hogy leegyszerűsítettem, fejezem ki magam. De engem külön aggaszt, hogy az ön másik hazájában, Ausztriában, ahol annyira irigylésre méltó világszerte, mindenki irigyli Ausztriát, abban az országban mégis 20-25% nem is tudom. És mindig is, tulajdonképpen az elmúlt évtizedekben mindig is tudott ez az FPÖ, ez a szabadságpárt komoly eredményeket felmutatni, és ha hinni lehet a cikkeknek, amiket Magyarországon is olvasni, az FPÖ a legerősebb, a legnépszerűbb Ausztriában. Na most ez Ausztria, amelyik valójában teljesen fantasztikusan jó állapotban van, és hogyha Ausztriában nem is látjuk azokat a rengeteg migránst, mint Berlinben, vagy Amsterdamban, vagy bárhol máshol. Tehát Ausztria minden tekintetben nagyon jól néz ki, és mégis. De Németországban, az egész nyugat-európai részeken mindenütt látni, hogy ezek a abban veszélyesek, hogy a dolgot így is meg lehet érteni, meg úgy is lehet értelmezni. Tehát olyanok, mint a nácik, meg a kommunisták, hogy így is beszélnek, úgy is beszélnek, másként beszélnek, otthon másként beszélnek, másút. Tehát a veszély az, hogy nem megbízható, nem átlátható emberekkel vannak terítve ezek a pártok. Mi az oka annak, hogy egy Ausztriában, ahol ön él most, ott az FPÖ ilyen erős, és tényleg kormányképes erő, akár kormányvezetésre alkalmas erővé válhat?
Hát a képes és vezetésre alkalmas között nagy különbség van. Ez a párt sose volt alkalmas vezetésre. Én ezzel nagy könyvekben legutoljára, ami magyarul is megjelent, Ausztria állarc nélkül, a Korvina kiadóvával foglalkoztam, új könyvemben a képmutatókról, ami október végén vagy novemberen jelenik meg, szintén személy szerint foglalkoztam a német szociáldemokrata párt érevezető politikájáról Oroszországgal kapcsolatban is, Orbán és az volt osztrák kancellár Kurz személyében. Itt nagyon sok tényező játszik egy terepet. Először is nem úgy van, hogy Ausztria kétségtelenül a 4 vagy 5 legprosperáltabb virágzóbb európai állam közé tartozik. Tény az, hogy szociális konfliktusok, nagy sztrájkok nem igen voltak, és hála Istennek eddig nem voltak olyan tömeges merényletek bevándorlók által, vagy késő jobboldaliak által, annyi, mint Németországban, ahol itt is volt, ahol egy karácsony előtt, de 4 halotta, de most arról van szó, hogy Ausztriában is egy nagy probléma a bevándorlás. Az nem így van, ahogy ön mondta, mert például Ausztria volt Svédország mellett, az az ország, ahol a lakosság fejenként a legtöbb bevándorló jött, és ezt tekintetben kell venni, és itt van mondjuk Pécs, ahol a lakosok 1/3 tulajdonképpen az egyik vagy másik szülője nem Ausztriában született. És ez egy nagyon nagy szerepet játszik, például Bécsbe ugye nagyon sok elemi iskolában 90%-a a gyerekeknek nem tud németül, vagy nem is tud olvasni, szóval hallatlan nagy problémák vannak, különösen most, hogy a gyerekek is, a kisgyerekek is jönnek, miután a családfő itt letelepedett. Tehát a migráció, az úgynevezett menekült probléma, az Ausztriában is terepet játszik, és természetes, hogy egy szélső jobboldali párt ezt kihasználja. Ugyanakkor nem csak Ausztriában, másutt is, nagy kérdés, hogy a középpártok, bal vagy jobb, középpártok tudnak-e egy ilyen kihívásra válaszolni, különösen akkor, amikor ez a kihívás egybeesik többfajta válsággal, a klímaválsággal, amit az emberek lebecsülnek, amíg az áradás jön és házaikból menekülni kell, vagy a szárazság kényszeríti őket, a gazdasági helyzet bizonytalanságával, az inflációval, szóval. És ehhez jön a migrációs, a bevándorlási probléma. És ez, mindez egy szerepet játszik. Azon kívül nem először a történelemben. Én szoktam idézni Hegelt, a nagy német filozófust, aki azt mondta a többi között, hogy a történelemben a boldogság periódusai üres lapok. Most volt egy nagyon szép periódus, 1989 és 2008 a gazdasági válság évek között, és ez a kelet birodalom, a szovjet birodalom szétesése, a nyugati illúziók, hogy a demokráciát minden további nélkül importálni lehet, a kelet-európaiak csalódása a nyugatban, többet vártak. Szóval itt nagyon-nagyon sok tényező is van, itt is, mint a történelem legtöbb időszakában nem lehet csak egyetlen okkal egy szituációt magyarázni. És ebben az esetben sem szabad elfelejteni, hogy vannak pozitív tendenciák. Például Egyesült Királyságban, Nagy-Britániában a Labour Party-t választották meg, az Lengyelországban, amelynek a vezetése, vezető pártja a PiS Kaczynszki alatt Viktor Orbán legszorosabb szövetségese volt, most Tusk, Donald Tusk vezetése alatt egy liberális konzervatív párt van. Szóval aztán vannak a gazdasági faktorok, amelyek kényszerítik például Szerbiát is, hogy újra egy kicsit a nyugat felé forduljon. És vannak persze a belső instabilitás is, amelyet a korrupt, vagy képtelen, vagy nem tehetséges politikusok is megrosszabbítanak. És vannak olyan szituációk is, amikor a vezetés hibákat csinál, mint például Macron Franciaországban, aki történelmet csinált egyszer, de a második megválasztása óta sajnos balkézzel kormányoz és rengeteg problémát okoz. Szóval itt ez egy nagyon bonyolult szituáció, és nem írnám az az országokat se, amelyekben pillanatilag egy erősebb jobboldali kormány van. Például a Hollandiából mégis a volt hosszú évekig miniszterelnök Rutte lett most a NATO főtitkára, és én bízom benne, hogy Erasmusen utódjaként egy pozitív szerepet fog játszani. Szóval én nem látom, hogy ez nagyon egyszerűen és banálisan fejezem ki, sötét feketének a helyzetet, itt vannak fehér vagy szürke foltok is, és ami Ausztriát illeti, itt is Ausztria ez a meglepetések országa, és ki tudja, talán nem lesz első, vagy csak alig ez a párt itt. Azon kívül ne felejtsük el, hogy van egy hallatlanul fontos és érdekes személyiség, Alexander van Bellen, a köztársasági elnök, aki észt orosz családból származik, szülei onnan menekültek Ausztriába, ő Tirolban, Bécsben született, Tirolban nőtt fel. Ha Balatonnál született volna a menekülés közben, akkor nem lehetett volna osztrák államelnök, mert az azt kell, hogy itt szülessen az ember. Úgyhogy ez az ember, aki aztán egyetemi tanár lett, a zöldeknek lett a vezetője, ez ma Ausztria köztársasági elnök. És az igazságügyi miniszternő Alma Zadics, aki 10 éves koráig egy szót németül nem tudott, mert Boszniából menekült ide. Szóval ebben az országban vannak ilyen pozitív faktorok, és én azt hiszem, ezek a pozitív faktorok, amiket én személyesen is itt az elmúlt sok évtizedben, kétszer annyi évig élek már itt Magyarországon, átéltem, azt tudatják velem, hogy még nincs Ausztria elveszve, és e választás után is egy liberális demokrácia fog maradni.
Ön most volt 95 éves, ugye? A múlt hónap.
Nem kell ezt állandóan.
Nem, jó, de ez nagyon fontos. De ez nem is érek. Azt akarom mondani, hogy bocsánat, én nem minősíteni akarom éppenséggel. Egy fontos világ pozitív kihívásra hívom föl a figyelmet, amit hallanak a hallgatóink öntől bármikor, egy dinamikus fiatal hang, minden tekintetben olyan, ugyanúgy lehetne 50, 60, 70 éves, de általában egy korábbi időszakhoz képest ez elképzelhetetlen volt. A világban most felsorolhatnék még Magyarországon is sok nevet, sok személyiséget, akik 90 pluszosak, és nagyon-nagyon sokat tesznek le az asztalra mindmáig. Ön ezt a jelenséget tudja-e valamiféleképpen a világ fejlődéséhez is kapcsolni, hogy tudnilik, a világban sok rossz dolog is történik, de az, hogy az életkor hosszabbodik, az átlagos élettartam, az egy, gondolom, ön szerint is egy pozitív fejlemény, és ez egyáltalán mit kezd azzal, hogy gondolta volna akár 10 évvel ezelőtt, hogy ön 95 évesen ugyanolyan formában, lehet egy picit jobb formában van, mint 85 éves korában, vagy 75 éves korában?
Én szépen 75 éves koromban nősültem. Szóval én későn kezdtem az új életemet, és nagy szerencsém volt. Nem, az a lényeg, hogy a szerencse. A szerencse, hogy én életemben többször a haláltól vagy a bebörtönzéstől megmenekültem, és ez a szerencse magyarázza azt meg, hogy agyam még mindig működik, és mindig új dologra gondolkodom, mert néha idősebb korban, erről van néhány győtes krúk is, amit az ember gyűjt, idősebb korban is sikerülnek dolgok, mint ahogy én tulajdonképpen magasabb korban sűrűbb könyveket írtam, mint fiatalabb korban, mert akkor mással foglalkoztam. Úgyhogy én most készítem az új könyvemet elő. Én azt hiszem, hogy ez elsősorban szerencse, de ebbe szerepet játszik talán az is, hogy én sohasem voltam, sohasem ittam, sohasem voltam alkoholista, sohasem vettem be kábítószereket, hogy van egy nagyszerű 25 évvel fiatalabb feleségem, aki kényszerít, hogy állandóan, hogy járjak, nem autóval, hanem a két lábammal, és az, hogy a 20. házassági évfordulónkat Oszlóban és Kopenhágában 5 vagy 4 kilométeres sétákkal ünnepeltük. Ez a szerencse, és én nagyon örülök, hogy noha osztrák állampolgár vagyok, és minden szépet tulajdonképpen ennek az országnak köszönhetem, hogy október végén vagy november elején Pesten lehetek, hogy bemutassam a Képmutatók című Korvinánál magyarra lefordított új könyvemet, és én örülök annak, hogy lehetőség van arra, hogy az idősebb korosztály is talán reményt merít abból, hogy még 80 vagy 90 fölött is lehet pozitív dolgokat produkálni.
De mivel, hogy ön azon kevesek közé tartozik, akik tényleg az egész világ sajtót folyamatosan naponta nézik, és feltűnhetett önnek is, hogy az idősebb korúaknak a szerepvállalása és a jövőbeli szerepvállalása igen komoly médiát kap, sajtót kap, publicitást kap, és ehhez kapcsolódik az, hogy a technológiai guruk személy szerint például Musk, aki negatív dolgairól is beszéltünk, de beszélhetünk arról, hogy ő például azon milliárdosok és technológiai szakértők, tudós szakértők közé tartozik, rengetegen vannak, akik tevőlegesen akarnak csinálni dolgokat annak érdekében, hogy 120, 130, 140, 150 évig élhessen az ember, és ennek érdekében vannak nagyon haladó, nagyon komoly kutatások, és ez nem a lehetetlenség birodalmába tartozik. Ön örülne annak, ha 130-140 éves korig élhetne az ember, aki akar?
Én attól tartok, hogy én csak annak örülnék, az emberek addig élnek, ameddig az életet bizonyos értelemben élvezni tudják. Annak, hogy valaki csak ágyban és legkülönbözőbb műszerekkel életben tartva létezzen, sok értelmét nem látom, és én nem szeretném, de megmondom őszintén, én nem foglalkozom ezekkel ezekkel a dolgokkal. Én azzal foglalkozom, hogy ameddig lélegezni tudok, hozzájáruljak ahhoz, hogy az emberek kicsit okosabbak, kicsit türelmesebbek, kicsit megértőbbek, kicsit emberibbek legyen.
De a technológiai fejlődés összességében mit mutat az ön olvasatában? Az, hogy az emberek megértőbbekké válnak ezek az információ áradatban, toleránsabbak és emberibbek, vagy az ellenkezőjét, vagy ez olyan, hogy tudomásul kell venni, hogy mindig van technológiai fejlődés, és az emberek is különböző országokban különböző módon, de általánosságban, amióta élünk, mindig igyekeznek alkalmazkodni, és minél inkább békés egymás mellett élést keresnek.
Én nem az emberiségről beszéltem, én csak egy személyről, magamról beszéltem. Az emberiség nevében nem tudok jóslásokat mondani, és az emberiség jövőjéről sem, valószínűleg mind a két tendencia folytatódni fog, hogy a technológiai tökélesedés, és az, hogy az emberek általában olyanok maradnak, mint amilyenek, és erről nagyon-nagyon sok, nagyon bölcs mondás és könyv van, melyeket én Montaigne-től kezdve mindmáig gyakran idézek. Itt arról van szó, hogy mindenki önmagáért legyen felelős, és önmaga igyekezzen ahhoz hozzájárulni, hogy a technika, a technológia az ember segítse. És itt vannak nagy figurák, nagy emberek, akik nagyon sokat tettek ezért. Musk egyelőre nem igen tartozik ezek közé az utóbbi időben legalábbis, de én azt hiszem, hogy a technika és a technológia fejlődése aznak a kontrollja és annak az iránya részben az emberektől is függ. Úgyhogy várjuk meg, mi történik. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb tulajdonsága nekünk, ahogy szabad így többes számban beszélni, médiaembereknek, hírlapíróknak, történetíróknak, kortársíróknak, a kuriozitás, a kíváncsiság. És én azt szeretném, ha az idősebb emberekben is megmaradna ez a kíváncsiság. Én bennem megvan, és azért igyekszem mindazt, ami új és érdekes, tanulmányozni és olvasni.
Lendvai Pál professzor volt a vendégünk ebben a műsorban. Nagyon sokat tanulhattunk, akik odafigyeltek, és remélem, hogy az ismétlés is meghallgatják, akiknek nem volt alkalmuk most belehallgatni a műsorban hétvégén. Egyébként pedig ki lesz téve ez a beszélgetés a rádiónk honlapján is. Köszönöm az idejét, megtisztelő volt.
Köszönöm a lehetőséget, Zentai kollégor. Továbbra is minden jót kívánok önnek és a Klub Rádión.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kedves hallgatóim, Simon Erika, Túri Lui, Bencsik Gyula nevében elköszön a szerkesztő, Zentai Péter. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.